Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a D-Labs.
Üdvözlöm ma is mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és itt ő velem szemben Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója.
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat.
Aktualitásokról beszélünk elsősorban, meg persze sok más mindenről. A Bitcoin az elmúlt napokban, hát volt egy nagyobb lejtmenet mondhatjuk. 40 ezer dollár fölött jártunk, és aztán onnan 2000 dollárt azért visszajött az elmúlt napokban. Volt valami konkrétum, mi történik a piacon, mi van a háttérben?
Voltak események is, de leginkább annak tudnám be, hogy talán az a barométer, ami mutatja, hogy a medvepiacban benne vagyunk-e, vagy nem, és hogy erről hogy gondolkodik a piac, talán kezd elbillenni abba az irányba, hogy elfogadjuk egyre többen, hogy ez már a medvepiac. Ha medvepiac, akkor rövid távon nem várunk semmiféle emelkedéstől, akkor viszont sokan távol is maradnak, és könnyebben adják el a kriptoeszközeiket. Hát ezen kívül azért a világban volt több olyan esemény is, ami inkább a negatív irányba mozgatta ezeket az árfolyamokat. New Yorkban szigorítottak a bányászat lehetőségén, az EU parlament előrehozta az AML törvény, azaz a pénzmosás elleni törvénynek a megvitatását, ami ellen egyre erősebben küzdenek a szolgáltatók. Ezzel szemben ugye voltak pozitív hírek is, de hát az árfolyamokon inkább a negatív hírek látszódnak.
Na de bontsuk ki ezt a két dolgot, amit az előbb említettél, tehát egyrészt New York államban meghozták ezt a döntést, ugye egyértelműen a környezet szennyezés miatt, a Bitcoin környezet szennyezése miatt. Ezt látjuk már, ezeket a kezdeményezéseket, ezt érzi a piac is, hogy zöldülni kell, erről beszéltünk már sokszor. Ez egy újabb löket lehet?
Ez egy újabb löket lehet, és én azt gondolom, és abszolút a privát véleményem, hogy előbb-utóbb lépni kell, a technológia adott hozzá, el kell dönteni, hogy melyik kész már kipróbált protokoll, illetve konszenzus az, amire le kell cserélni a jelenlegi környezetszennyező konszenzust, és ez mikor fog bekövetkezni, én látom képzelni, ezt még évekig el lehet húzni, addig viszont lehet számítani arra, hogy ilyen szigorítások lesznek, vagy még erősebb szigorítások, mert ugye New York állam nem tiltotta be teljesen a bányászatot, viszont csak megújuló energiával szabad bányászni, hagyományos energiaforrásból tilos.
Na de ha megvan a megoldás, akkor miért nem lehet bevezetni, miért húzódik ez? Mindenki látja, hogy egyértelműen afelé mennek az államok szabályozásai, hogy tényleg környezetbarátabbá tegyék ezt a piacot is. Ez a jövő. Azt mondod, hogy megvan a megoldás, akkor mire várnak?
Talán az a probléma az egyik, hogy több megoldás van, amiből egyet kell választani. A Bitcoin hálózatán nagyon nehéz véghez vinni egy ilyen nagy horderejű döntést, hiszen a konszenzus cseréje az ütközik egy csomó elvi, szellemiségi szemponttal, a működést is nagyban befolyásolja, tehát nagyon meg fog változni. Akkor kell gondolni arra is, hogy ezzel együtt kvantumbiztossá akarja tenni a hálózatot a közösség, vagy nem. Hogyha ezek a kérdések egyáltalán tisztázottak, hogy mi az, amit meg kell szavaztatni, akkor itt van egy komoly kommunikációs előkészület, hiszen az összes bányásznak meg kell értenie, hogy ez milyen változásokat hoz. A bányászokra ez lehet negatív hatással, mert lehet, hogy átrendezi a piacot, mert egy konszenzus csere, az lehet, hogy a mostani nagy bányászokat, akik irtózatosan sok pénzt fektettek, akár dollár százmilliókat hardverekbe, lehet, hogy az dobhatja ki, és új hardvereket kell vásárolnia, úgyhogy ez nem könnyű, és nem is könnyű megszavaztatni pontosan ezek miatt, az okok miatt. Ez egy lassú folyamat lesz. Ha mindenki egyet értene abba, hogy milyen irányba menjen tovább a hálózat, ez akkor is legalább egy 6-12 hónapos procedúra, de nem tartunk itt, tehát itt biztos, hogy nagy érdekellentétek és ütközések vannak, ez meg fog történni évek múlva.
Ugye a másik jelenség, amit említettél, az, hogy az Európai Unió előrehozta a vitát a készülő új szabályozási rendszerről. Milyen javaslatról van itt pontosan szó, mivel van gond?
Itt a vitatott pont, hogy a szolgáltatóknak, ugye itt itt a custody, tehát azoknál a szolgáltatóknál a probléma ez, ahol egy harmadik bizalmi félként állott az adott cég, ők kezelik a privát kulcsokat, ő nekik megvan minden információ minden felhasználóról, ők ismerik a személyes adatokat, és látják, hogy milyen pénzeket mozgatnak, úgy zárójelbe jegyzem meg, és kezelik az ügyfelek privát kulcsát, tehát teljes kontroll alatt tartják az ügyfeleket. Az új törvény az pedig előírná, hogy egy viszonylag alacsony összeghatár felett, ez 1000 eurós értéket jelent, ha bármilyen kiutalás, beutalás történik egy ügyfélnél, ott lejelentési kötelezettsége lenne a szolgáltatónak. Ez két okból sem előnyös egy ilyen cégnek, az egyik, hogy az ügyfelek nem fogják szeretni, hogy minden le van jelentve róluk, és könnyen elindulhat még inkább a pénz a decentralizált megoldások felé, ami előnytelen egy ilyen cégnek. A másik fele, hogy eszméletlen adminisztrációs munka. A szolgáltatók azt mondják, és itt élen jár a Coinbase, ami az egyik legelfogadottabb, és a törvényhozók által is a legismertebb és legbarátibb kriptoszolgáltató, hogy ez betarthatatlan, és nyilván oda csatlakoztak mellé a többiek is. Egyébként olyan nyomást tudnak gyakorolni a hatóságok, hogy egyre több nagy tőzsde adja be a derekát, és hajol meg a törvényhozók akarata előtt, úgyhogy most elég sokáig bírt a Binance is, de elkezdtek ők is zárolni számlákat, tehát tudnak nyomást gyakorolni a piacon rájuk.
Ennek a kezdeményezésnek lehet köze ahhoz, ami ugye Ukrajnában történik, tehát az oroszok inváziójával kapcsolatban már korábban is hallottuk, hogy ugye be akarják tiltani az orosz kriptó pénztárcákat. Van köze hozzá?
Teljesen egyértelmű, hogy felgyorsította ezt az eseményt. Ez a szándék ez korábban is jelen volt, de nem volt ennyire aktív a törekvés. Nyilván tudni akarnak mindent minél több felhasználóról, fel akarják térképezni, hogy kik milyen módon, hogyan használják ezeket az eszközöket és ezeket a piacokat, amihez ez az információ tömeg, hogy 1000 euró érték fölött hogyan, kik, mikor, miért használják. Jó, a miért az egy kevésbé bizonyos pont ebből, de hogy kik és mikor és milyen összegekben, milyen tendenciák alapján, az egyértelműen kiderül, hogyha ez mindig le van jelentve. Biztos, hogy köze van az orosz-ukrán konfliktushoz.
Volt még egy-két egyedi sztori a piacon az elmúlt napokban. Én konkrétan a Dogecoint szúrtam ki. Ugye Elon Musk végül is megszerezte a Twittert. Egy kis húzavona után mégiscsak megállapodtak. És hát ez a Dogecoin árfolyamára is hatással volt. Mennyire ugrasztotta meg? Hát vagy tudta tartósan?
Volt benne egy nagy ugrás. Nem tartósan nem, de hát a piachoz képest ugrott mindenképpen.
Miközben egyébként a Tesla beszakadt.
Ez a jelenség ez továbbra is nagyon izgalmas, hogy Elon Musk milyen hatással tud lenni a kriptobefektetőkre. A jelenség érdekes, és érdemes tanulmányozni, hogy működik. Itt talán a társadalomtudomány és a szociológia is egy nagyon izgalmas pont, hiszen megszokhattuk, már lehetne immunis rá a piac. Teljesen egyértelmű, és mindenki tudja, hogy az Elon Musk ilyenkor dollár 10 milliókat, 100 milliókat mozgat meg, és keres vele. Valószínűleg ő ezt a nyereség mellett egy brahinak is tartja, de működik. És lehet, hogy azért működik, mert mindenki azt várja ettől, hogy működik, úgyhogy felszáll erre a vonatra. Még ma is sok pénzt lehet vele keresni, aki meg késve lép, az meg veszít vele, mert nyilván ezt a pénzt valaki elveszíti, amit ott megkeresnek. Ezzel együtt a Dogecoinnak, hogyha nem lesz valami extra felhasználási területe, akkor továbbra sem értékesebb, mint bármelyik a sok ezerből, ami ugyanazt tudja, mint a
hát
Dogecoin.
Egy mém.
Egy mém.
És nincs is kilátás arra, hogy ugye mémből esetleg valami értelme is legyen.
Nem, itt erről nincsen szó. Egyébként egy stabil, működő, önálló blokklánc, ami ilyen szempontból működőképes lehetne, csak nem sok értelme van mondjuk egy Bitcoin mellett, vagy bármelyik másik olyan sztori mellett, ami hozott egy nagy innovációt.
Na de milyen sztorik voltak még?
Érdemes megemlíteni a Terra blokkláncot, aminek a Luna a kriptoeszköze. Erősödik mind kapitalizációban, mind felhasználószámban. Egyébként egy nagyon jól átgondolt platform, ami ugyanúgy képes mindenféle smart contractnak a futtatására, mint az Ethereum. Magyarul rendszereket lehet ráépíteni, úgy kell elképzelni, mint egy operációs rendszert, amin bármilyen program el tud futni. Az egyik Ethereum kihívó, és most úgy látjuk mi a fejlesztő csapaton belül, hogy ez a sztori ez erős, és ezt a többi fejlesztő cég is így láthatja, mert sokkal nagyobb ütembe jönnek oda újabb és újabb fejlesztések, amit ugye nem a Terra csapatától, hanem a világ blokklánc közösségéből érkezik, amit nem látunk olyan projekteknél, amikről esetleg többet van szó a sajtóba. Itt most lehetne beszélni a Cardanóról, vagy a Solanáról. A Solana az egyébként nem is stabil, az most már többször leállt, ami egy blokklánc esetében nem elfogadható, úgyhogy a most jelenlévő versenyzők közül ez tűnik a legerősebbnek, és nagy esély van rá, hogy az Ethereum 2.0 megjelenéséig az összes Ethereum kihívók közül ez az élre törhet.
Na ennyit most a piaci eseményekről, viszont ugorjunk egy picit, hát a következő órákban idehaza zajlik egy esemény, a fintech világ eseménye, ahol te is felszólalsz majd, és én itt rendszerint hétről hétre téged a Délepsz alapítójaként mutatlak be, na hát most már változni fog?
A mai nap az első olyan esemény, ahol nyilvánosan bemutatkozik a Mozaik platform, és hát a Délapsz él, a Délapsz fejleszti a Mozaik platformot, de a Mozaik rendszernek az alkotói között ott van a Délapsz is. Ez egy olyan trustless crypto trading platform, ezt megpróbálom magyarosabban elmondani.
Azt kérem is.
Tehát egy olyan kriptokereskedési felület, ahol a trustless pedig azt jelenti, hogy nem igényel bizalmat, tehát nem kell megbízni senkiben, sem az üzemeltetőben, sem a mögöttes cégekben, mert a protokoll és a szabályrendszer adja a bizalmat, hogyha azt valaki ismeri, akkor attól nem lehet eltérni, tehát biztosítja a rendszer, hogy senki nem fér hozzá, az ügyfelek, illetve talán nem is ügyfélnek kell hívni, hanem a szereplők, a felhasználók pénzéhez, hiszen nem hagyja el az ő pénztárcájukat a befektetésük, hanem egész egyszerűen meg lehet vásárolni olyan kriptoeszközökből álló befektetési kosarakat, amik mögött ott van az a valós kriptoeszköz, és ezt bármikor el lehet adni. Onnan elmozdítani nem tudja semmilyen külsős szereplő. Az, amit a Mozaik ad, az egy szabályrendszer, amit okos szerződések irányítanak, és a szabályrendszerben az van benne, hogy profi kereskedők összeállítanak kriptoeszközöket, akár menedzserik is, tehát hogyha kell, akkor átsúlyozzák a benne lévő eszközöket. Ettől azt lehet várni, hogy az átlagos kripto mozgásoknál egy jobb eredményt lehet elérni, a kereskedők pedig egymással versenyeznek, hogy ki tudja ügyesebben összerakni a kosarát.
Ez egy piacirés? Mi volt az indítatás?
Nagyon kevés ilyen piaci szereplő van. Az egyik oka annak, hogy kevés van, az leginkább az, hogy nagyon bonyolult összerakni egy olyan rendszert, hogy ez ne egy központi adatbázisból legyen irányítva, hanem mindenkinek a saját pénztárcájába jöjjön ez létre. Akik már csináltak ilyet, ők egyébként nagyon sikeresen működnek, viszont ők ezt úgy fejlesztették le, hogy azoknak szól, akik ezt a piacot nagyon értik, és a technológiát is nagyon ismerik. Lerövidítve, nem felhasználó barát, egy átlagos internet felhasználó nem fog merni ott elkezdeni semmilyen ügyletet, mert nagyon sokféle alkalmazást kell használni, több felületről kell kezelni, és riasztó az egész. A Mozaiknál ez másképpen van, mert arra a bizonyos hajóra legelőre az a zászló van kitűzve, hogy felhasználó barát felület. Egy átlagos internet felhasználónak maga biztosan kell tudnia itt bármilyen ügyletet bonyolítani.
Hát remélem, akkor pár nap múlva megbeszéljük, hogy mi hangzik el ma ezen az eseményen a fintech világából, majd pár nap múlva ezt tesszük Vidákovics Attilával, a D-Labs alapítójával. Köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Andor Tóth Annát hallották, köszönjük a figyelmet!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Tartson velünk legközelebb is!